Fohászkodjunk, testvérei! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal ószövetségi ige szakaszunkból, Ézsaiás próféta könyve 43. fejezetének első 13, valamint a 18-tól 25. versig terjedő szakaszából. Ezt a hosszabb részt helyet foglalva, de nyitott szívvel hallgassuk meg, és akinek itt van a Bibliája, kérem, hogy keressük ki és kövessük közösen. Az Ézsaiás könyve 43. részének első 13, valamint a 18. versétől. Így szól hozzánk Isten üzenete. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom éjszaknak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld széléről, mindenkit, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűjjön egybe minden nép, jöjjenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani és tudtunkra adni, hogy mi volt régen? Állítsák elő tanúikat, bizonyítsák igazuk, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valami idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon. Ha én cselekszem, ki másíthatja meg? Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Most kezd kibontakozni, talán nem tudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. De nem engem hívtál segítségül, Jákob. Nem értem fáradoztál, Izrael. Nem nekem hoztál bárányt égő áldozatul, véres áldozataiddal nem engem dicsőítettél. Nem én voltam, akinek étel áldozattal szolgáltál, nem én voltam, akiért töménezéssel fáradoztál. Nem nekem vettél drága pénzen jó illatú nádat, nem engem árasztottál el véres áldozataid kövérjével. Bizony, nekem csak vétkeiddel szolgáltál. Én értem, csak bűnökkel fáradoztál. Én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk fel, és imádságban szólítsuk meg most őt. Mennyei atyánk, olyan megdöbbentő ez a fordulat az olvasott szakasz végén. Elmondott, hogy kik vagyunk, miről szól a mi életünk, mivel dicsekszünk és mi a valóság, kiről teszünk mi bizonyságot és miről. És mégis, egyszerűen, egyszer csak közlöd, megbocsátasz. Önmagadért újra irgalmas leszel. Itt vagyunk most a te házadban. Köszönjük ezt neked. Hihetetlen kiváltság. Gyerekek és felnőttek, fiatalok és idősebbek. Rád figyelve meghallhatjuk ezt a minden értelmet felülhaladó üzenetet. Mégis önmagadért megbocsátasz. De segíts, Urunk, hogy ez a te szereteted elkötelező legyen. Segíts, Urunk, hogy szembenézzünk azzal, mire rendeltél. Miért vagy ilyen szeretetteljes hozzánk? Segíts meglátni, mi a küldetésünk a földön, hogy a szerint éljünk. Áldunk téged, hogy még mindig hű vagy. Áldunk téged az elmúlt hétért, ajándékaidért, minden tettedért. Áldunk téged ennek az órának a csendjéért. Áldunk az Úr asztaláért, amely megterítetett, hogy lássuk kegyelmet bizonyítékait, hogy emlékezzünk az Úr Jézus megtört testére, kiomlott vérére, hogy lássuk az okot, az egyedüli okát a te irgalmasságodnak. És kérünk, taníts! Taníts, hogy ne csak szép szavakat halljunk, hanem életté legyen bennünk a te üzeneted. Fordítsd a mi javunkra, s a te dicsőségedre mindazt, amit most elvégzel a mi szívünkben. Így kérünk, áldott szent lelkeddel, légy itt közöttünk, szólj hozzánk, bátoríts, vigasztalj, ints és fedj minket, hiszen jól tudod, mire szorulunk rá. Az Úr Jézusért kérünk, légy itt és áldásoddal ajándékozz meg minket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely személyesen engem is megszólított, hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában, és ez található abban a szakaszban, amit olvastunk, Ézsaiás könyve 43. fejezetének 10-től a 13. verséig tartó szakaszban. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valami idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg? Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Testvérek, miért vagyunk mi itt? Miért vagyunk mi itt ezen a világon? Miért vagyunk mi itt ebben a templomban? Miért választott minket ki Isten arra, hogy összegyűjtsön, és akár itt ezen a mai alkalmon hallgassuk az ő beszédét? Nagyon sokan sokfélet gondolnak a kiválasztásról, és sokan értetlenül állnak előtte, hiszen részben nagy titok ez, és mégis, ha sikerül, ma át szeretném adni nektek, hogy mit értettem meg Ézsaiáson át, hogy beszél erről Isten? Mi a kiválasztás titka? A legfontosabb, hogy értsük, célja van, testvérek. Célja. Nem oka. Nem bennünk levő oka. Isten szívében van oka, de nem bennünk van. Ha bennünk keressük, biztos, hogy téveigésbe jutunk. Eltévedünk lelkileg. Ha magunkban okokat kezdünk el keresni. Mi az oka, hogy te itt vagy, hogy én itt lehetek? Egy picit néztek egy-egy bibliai szereplőre, kiemelkedő alakokra. Mózes, Jeremiás, Pál, de nagyon sokat lehetne még említeni. Nézzétek meg az életüket, és csodálkozzatok. Hát ilyen embereket választott ki az Isten. És most nem részletezem, jó, de remélve bibliai ismereteteket, tudjátok, hogy ezeknek az embereknek, vagy akár Ábrahámra is visszamehetnénk. Milyen különös volt, most mondjuk így, hogy éppen őket választotta Isten. Tehát okot ne keress. De célt igen. Miért vagy itt? Miért vagyunk? És ez a cél, testvérek, amit Isten meghatároz, az egész hívő életünk központi célja, elejétől végig. Sőt, az egész üdvtörténeten át igaz, testvérek, ugyan erre a célra kaptak megbizatást, elhivatást az Ó és Új Szövetségi hívők és a maiak. Végig Isten nagy tervében ez a cél szerepel. Ezért élj! Ez a te rendeltetésed. És hogyha ezt a célt bármire lecseréljük, testvérek, céltévesztővé leszünk. És tudjátok, mert többször utaltam én is rá, hogy a Bibliában a céltévesztés az a bűn egyik kifejezése. Így határozza meg a bűnt. Mi a bűn? Céltévesztés. Egy állapot nem csak egy cselekedet, vagy néhány cselekedet. Egy helyzet. Egyszerűen nem azért élek, amiért élnem kellene. Ezt a Biblia bűnnek nevezi. Ezért mondja ezt Pál a Róma 3-ban, írja, nincs különbség. Nincs különbség ember és ember között, nemzet, faj és semmi más között. Nincs különbség, minnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Amíg be nem állok az Isten rendjébe, tervébe, oda nem igazítom az életemet az ő céljához, addig szűkölködöm Isten dicsősége nélkül, addig nem vagyok a helyemen. Bűnben élek. Pedig egyébként lehet, hogy egészen rendes életet igyekszem megvalósítani. Ezért van, ha ezt megértjük, testvérek, hogy mi Isten célja velünk, ha ezt megértjük, akkor megértjük azt is, hogy a legrendesebb emberi élet is elkárhozhat. A legrendesebb emberi élet is elkárhozhat. Miért? Mert nem az a célja ennek az életnek, nem az a küldetése, amire kapta az az ember az életét. Nem arra használja, ami a rendeltetése. Bocsássatok meg egy egyszerű, kicsit abszurd példa jutott eszembe, de talán segít megérteni, hogy elgondoltam, hogy a Balaton parton vagyok, és hallom, hogy valaki segítségét kiáltozik jó messzebben, de hallom a hangját. És erre az az ötletem támad, hogy mivel ott van a parton, és még el is tudnám, meg tudnám csinálni, ott van a személyautóm, beülök, és elindulok felé. Tudjátok, mi lesz abból? Körülbelül 10 méter után a légszűrőn keresztül bejut a víz a motorba, onnantól kezdve vége. Se előre, se hátra. Nem ez a cél? Igen. Menteni akarok? Igen. Ott van az autó kéznél? Ott van. De nem erre való. Nem erre való. Egy csomó ember él, nagyszerű célokat tűz ki maga elé. Még oda is teszi magát, mint mondjuk tenném én az autómat a vízbe. De nem éri el azt, nem tölti be az az autó azt a rendeltetést, amire készítették. Így vagyunk az életünkkel, és így van nagyon sok rendes ember az életével. Hogy valóban segíteni akar, de az életét mégsem rendelte hozzá Isten céljaihoz, Isten szándékaihoz. Nézzük most meg azt, hogy akkor kinek szól, illetve kiről szól ez a tanítás a mai igének? Ezek az ígéretek, hogy Isten azokkal van, akik az ő célja szerint élnek, az ő rendeltetése szerint élik le az életüket. Először is nyilvánvalóan a babiloni fogságba került Júdáról ez az első jelentése nyilván ennek a konkrét proféciának. A második jelentése általában kiterjeszti Ábrahám utódaira, Isten ószövetségi választott népére. És harmadszor az egész Szentírás alapján bátran kiterjeszthetjük a Jézus Krisztus által megváltott hívő emberekre, az új szövetségi népre, Isten új szövetségi népére. Majd nyilván erről lesz még szó, de itt egy kis kitérőt engedjetek meg, mert gondolom nektek is föltűnik, testvérek, hogy itt Ézsaiásnál milyen sokszor Izraelről van szó, milyen sokszor Jákob, ugye ez a név is, mint pátriárka név, magát az ószövetségi népet jelöli. Milyen sok mondat úgy hangzik el, hogy célzottan nekik szól, legalábbis így tűnik. De meddig szólt ilyen célzottan Isten igéje, kiválasztó szeretete ennek a népnek? Addig, testvérek, amíg a legfőbb tanút, a korona tanút el nem vetették, és el nem utasították. Az Ézsaiás könyve 42. részének első három verse róla szól. Figyeljetek csak! Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, híven hirdeti a törvényt. Ugye nem kell a nevet sem kimondanom, hogy tudjátok, kiről beszél itt a proféta. Kiről beszél az Isten igéje? A koronatanúról. Isten koronatanújáról a történelemben. Csak hogy őt elvetették. Elvetették, és attól kezdve a Cselekedetek könyvében olvassuk, a tanítványokra, s mindenkire, aki hitre jut, kiterjeszti Isten a hívást és a kiválasztást. Menjetek el, és minden népből, és minden nép között, Júdában, Samáriában, és a föld végső határáig hirdessétek, hogy én ki vagyok, és hogy mentelek meg benneteket. És itt még visszatérve egy kicsit a konkrét ószövetségi Izraelre, egy nagyon érdekes polémiának vagyunk a tanúi napjainkban. Már 1976-ban megjelent egy meghökkentő könyv egy magyar származású zsidó írótól, újságírótól, Arthur Köstlertől, a 13. törzs, ez a címe a könyvnek. És amit ő ott fölvet és feszeget, azt megdöbbentő módon 3-4 évvel ezelőtt genetikusok látszanak megerősíteni, akik elkezdték komolyan vizsgálni, hogy vajon melyik nép, csoport, nemzet, kivel rokon, honnan eredhet. És ez a bizonyos újságíró is, ezek a genetikusok is azt mondják, hogy a ma élő zsidóság nagy részében, az askenázi zsidók között, ők teszik ki egyébként a legnagyobb részét a ma ismert zsidóságnak, ezen belül összesen 8%, mondják a genetikusok, rendelkezik közel-keleti gyökerekkel. A többiek azok máshonnan származnak, származhatnak, például Közép-Ázsiából, a Kaukázus vidékéről. Érdekes módon ugyanezt erősíti meg egy Tel Avivi egyetemi tanár is, erről írt egy tanulmányt bizony Shlomo Szent. Mások persze, például Héber Egyetemről vitatják. Vitatják és azt mondják, hogy ez nem létezik, ez egy egységes, homogén népről, nemzetről van itt szó. Hát testvérek, annyit engedjetek meg itt tanulságként leszűrve ebből a kialakult vitából, hogy valóban nagy kérdés az, hogy akiket ma Izraelként ismerünk, vagy izraelitákként ismerünk, mennyi közük van Ábrahámhoz? Majd, ha előbbre haladnak a kutatások, talán többet tudunk még ennél, de egy biztos. Testvér, ma a mai Izraelből kiindulva ne ítéld meg az ószövetségi Izraelt. Ne ítéld meg a zsidó népet. Ne általuk ítéljük meg Isten ószövetségi választott népét. Mert súlyosat tévedhetünk, és ítélkezővé lehetünk. Ezért se legyünk és nem lehetünk antiszemiták sem, ugyanakkor józanul látni kell, most valami egészen mást képviselnek sokan ebben a nemzetben, mint amit mi az Ószövetségből ismerünk. Maradjon tanulságul és figyelmeztetésül éppen a tegnapi íge, az Úr Jézus tanítása a Máté 7-ben. Előbb vedd ki a saját szemedből a gerendát, és ha ezt megtetted, akkor utána majd alkalmas leszel arról, hogy a másik szeméből segíts kivenni a szálkát. Előbb a magunk gerendáival legyünk tisztában. És majd akkor foglalkozunk más népek és nemzetek szálkáival. Ez egy nagyon fontos tanítása Jézusnak, és ezzel most a kitérőt lezárom. Csak hogy értsük, itt, amikor ilyen sokat szó van Ézsaiásnál, sokszor szó esik Izraelről, ezt ne keverjük össze a maival. Ezt ne keverjük össze. Lehet, hogy jelentős nagy mértékben, legalábbis így mondom, etnikai értelemben semmi köze egyiknek a másikhoz. Majd egyszer talán megtudjuk, mi a pontos válasz. De ez biztos, hogy akiről szól ez a profécia, ma, itt, most, Székesfehérváron, azok mi vagyunk. Pontosabban azok, akik Jézus Krisztuséi, akik hisznek ő benne, mint megváltó megmentőjükben. És fontos hangsúlyozni a megmentő szót, ha emlékeztek, többször visszatértem én is rá az elmúlt hetekben, mert amit egyébként a Biblia hol megváltónak, hol üdvözítőnek fordít, a legerőteljesebb fordítása ez, megmentő. Mert ebben benne van, hogy valakit, engem meg kell mentenie. Mert ebben a szóban benne van, hogy megmentésre szorulunk. És ez az igazság. De azok az Isten kiválasztottjai, akik hittel megragadták a megmentőjüket. Egy megmentőt, ami most visszatérve a kicsit naív képhez, ami nem egy vízbe fulladt személyautó, amelyik nem tud segíteni, hanem mondjuk egy mentőcsónak, amely valóban fel van készítve mindazzal, fel van szerelve mindazzal, amelyen az én megmentésemhez szükséges. Jézus Krisztuséi, az Isten választottjai, akik hisznek ő benne, mint megmentőjükben, ők Isten kiválasztottjai méghozzá egy konkrét célra, és aki hisz ő benne, az megtér, azaz, odaigazítja az életét ehhez a konkrét célhoz. Naponta alárendeli magát, és valahogy így imádkozik, Uram, ma is az általad meghatározott célhoz, a rendeltetésemhez igazodva akarok élni. Uram, ma is a rendeltetésemhez igazodva akarok élni. Könyörülj rajtam. Ez a hívők imádsága. Ez az Úr gyermekeinek az őszinte és igaz imája. És hogyha ugyanezzel a hívővel mégse történik meg egy-egy esetben, hogy az Isten céljának megfelelően élt, akkor őszintén bűnbánatot tart, megtér, visszatér a küldetéséhez. Ezért úrvacsorázunk rendszeresen, testvéreim. Minden egyes úrvacsora ilyen visszatérési alkalom, amikor odaigazíthatom az életemet ahhoz a rendeltetéshez, amelyet Isten gondolt el felőlem. Megvallom, mikor jövök, vagy még a padban, vagy amikor készülök egy ilyen istentiszteletre, otthon megvallom. Uram, az elmúlt hónapban, vagy napokban, ebben és ebben nem a rendeltetésem szerint éltem. Mi hát akkor a cél? Mi a rendeltetés? Mi az egyetlen közös és örök rendeltetésünk? Hogy megtapasztaljuk Isten gondviselését? Bűnbocsánatát? Békességét? Nem, testvérek. Ezek mind nagyon fontos részei az életünknek, és nagyon nagy ajándékai az örökkévaló Istennek, édesatyánknak. Mégsem ez a cél. Akkor az, hogy a hívő, a megváltott hívő ember végül megkapja az örök életet? ez is óriási kiváltság, ez az ígéret, de nem ez a cél. Különben is, ha végig gondoljátok, akkor ezek, amiket eddig említettem, ezek meglehetősen önző és egoista szempontok. Ide nekem! Ezt is, azt is, amazt is. Gondviselés, bűnbocsánat, békesség, örök élet. Nem ez a cél. Miért? Tudjátok, azért, mert hogyha ezeket valamilyen módon ki kéne érdemelni, meg kéne szerezni, valahogy kedvessé kéne lenni ezek érdekében, akkor ki tudja megmondani, mennyire kell jónak lenni, hogy Isten elfogadjon és a mennybe vigyen. Ki tudja megmondani? Mennyire? Nagyon szomorú, de nagyon valós ez a diagnózis, amit itt a 22. verstől olvastunk, és megint csak nem az egykori Izraelről szól ám, hanem ma is rólunk. De nem engem hívtál segítségül, nem értem fáradoztál, nem nekem hoztál bárányt égő áldozatul, véres áldozataiddal nem engem dicsőítettél, nem én voltam, nem nekem vettél, bizony nekem csak a vétkeiddel szolgáltál, én értem csak bűnökkel fáradoztál. És itt jön a döbbenetes fordulat, amire talán az elején az imádságban is utalhattunk már, ha emlékeztek. Isten szépen elmondja itt, hogy te, ember, te az én választottam, te folyton ellenem fáradoztál, én meg folyton érted fáradoztam. Egy szójáték van itt a héberben, magyarul után így tudnánk most visszaadni, hogy te folyton ellenem fáradoztál, én meg folyton érted fáradoztam. Értünk fáradozott, amikor megácsoltatta a fiának a keresztjét. Így fáradozott az Isten értünk. Megácsolták a keresztet. A legjobb ember is lehet, hogy Isten ellen fáradozik? Igen, testvérek, hiszen így olvassuk, nem engem hívtál segítségül. De akkor az a parancs, hogy mindenki mindig állandóan Istenért fáradozzon. Nem hangzik egy kicsit úgy ez, mintha egy ilyen teljesítménycentrikus úr, egy önkény úr élne itt fölöttünk, és hajtana bennünket? Nem. Nem. Nem arról van szó, hogy aki nem ő érte fáradozik, az mindjárt vesszen el. Nem. Isten elvárása, testvérek, rendkívül egyszerű, és ezért rendkívül szigorú. Rendkívül egyszerű, és rendkívül szigorú. Ezt a rendkívüli egyszerű elvárást fogja szembesíteni velünk az utolsó ítélet napján. Mi hát akkor az emberi élet célja, és ezen belül különösképpen az övéinek a célja? Tanúim vagytok. Tanúim vagytok. Aki kiválasztott, hitre jutott és megtért ember, az ezt éli. Ezt éli meg. És éppen ebből látszik, testvérek, hogy valóban hívő ember. Tanúsítja minden módon, hittel, cselekedettel, szeretettel, bizonyságtétellel, tanúsítja és megéli azt, amit mai alapigényben hallottunk. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, hogy megértsétek, csak én vagyok, hogy rajtam kívül nincs más szabadító. Ti vagytok a tanúim, hogy én Isten vagyok, és ezután is én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon. Ha én cselekszem, ki másíthatja meg? Mit jelent ez a gyakorlatban? Erről még 5 rövid gondolatot engedjetek meg. Mit jelent a gyakorlatban? Erről is szól ez a mai szakasz. De először is az Úr Jézust idézem a Máté 10-ből. Aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. Miről tanúskodik tehát az Isten elhívottja, a Jézus Krisztusban hívő ember? Hálát ad és bizonyságot tesz a gondviselésének mindenféle jeléről. Minden apróságban kész megvallani. Uram, igen, igaz, ha vizen kelek át, velem vagy. Ha folyókon, nem sodornak el. Ha tűzben járok, nem perzselődöm meg. A láng nem éget meg. Mert te vagy az én Uram Istenem, a szabadító. Tanúim vagytok, hogy minden, ami történik veletek, abban ott van az én gondviselő szeretetem. Minden falat kenyér az én szeretett teljes ajándékom számotokra. Minden, ami titeket ér. Tanúskodunk róla. A második, bizonyságot tesznek az övéi, hogy megváltó nélkül elvesznének. Tanúskodunk arról, hogy megváltás nélkül éppen elég bűnünk van a kárhozathoz. Erről szól a gyönyörű és legtöbbet idézett bibliai mondat. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. De vajon tanúskodunk-e erről, testvérek, hogy megváltó nélkül elég bűnünk van a kárhozathoz? Furcsa, ha így mondom, de vajon szoktunk ezzel dicsekedni? Ezt ne értsétek félre, mert a bűnnel nincs mit dicsekedni. Sőt, a szégyelni való minden tekintetben. De a tanúság, a bizonyságtételnek legfontosabb része, hogy megvallom, megváltóra van szükségem, de a megváltót ismerem. Ha nem volna megváltóm, elég bűnöm van ahhoz, hogy Isten elkárhoztasson engem. Valljuk meg, tanúi vagyunk az ő megváltó szeretetének. Úgy szerette, tudjátok folytatni, Isten e világot, hogy egyszülött fiát adta. A harmadik, amiről tanúskodnak az övéi is, amire rendeltettünk, hogy Jézus Krisztus atyát, az egyetlen Istennek valljuk meg. Ma ez egyre fontosabb és hangsúlyosabb a mai világunkban. Úgy, ahogy olvastuk itt a 10. versben. Se előtte, se utána nem volt, és nincs más Isten. Nem tudom, tudjátok-e, hogy például a mohamedánoknak mi adja a magabiztosságát? Többek között miért lépnek föl olyan öntudatosan? Azért, mert ők azt mondják, és ez történelem meg igaz, hogy Ábrahám, illetve bocsánat, Mohamed, Jézus Krisztus után élt 600 évvel. Tehát az utolsó, akivel Isten úgymond beszélt, akinek Isten üzenetet adott, az nem Jézus, hanem Mohamed. Tehát ők kapták meg az utolsó kijelentést, ez a legbiztosabb, ez a mai szóval, bocsánat, így mondom, a tuti. Testvérek, tanúi vagyunk, hogy a Jézus Krisztusban megjelenő Istenen kívül nincs más. Hogy csak Jézus mondhatta el, aki engem látott, látta az atyát. Én és az atya egy vagyunk. Csak egy valakit támasztott föl az atya a halálból. Jézus Krisztust. Nincs más. És testvérek, bárki mond bármi mást, mi ezt az igét hirdetjük, és erről tanúskodunk, amit itt olvasunk. És ha bárki mondja, hogy például Allah ugyanaz az Isten, mint Jézus Krisztus atya, nem hisszük és nem valljuk. Ha a pápa mond ilyeneket, akkor sem. Nincs más. Sem előttem, sem utánam nincs, és nem is volt, és nem lesz másik Isten. Jézus Krisztus atya az egyetlen Isten. Őt valljuk meg mindig, minden körülmények között. Tanúi vagyunk. Ez a célunk, ez a rendeltetésünk. Ezért élünk, testvérek, hogy magasztaljuk az ő dicsőséges kegyelmét, személyét, és ne keverjük össze senki mással. Tanúi vagyunk negyedszer annak, hogy a bűnnel, a kározattal szemben csak egy szabadító létezik. Hogy valaki, egy valaki van, aki valóságos életfordulatot, életmegújulást hoz. Akihez, ha valaki hozzátér, valóban új emberré lesz. Talán ennyire szabad megemlíteni azt a filmet, amit elég sokan láthattunk tegnap. Egy új magyar keresztjén film, Új esély a címe. Sok mindent lehetne mondani, hogy mit lehetett volna még beletenni Jézus Krisztusról, Jézus Krisztus váltságáról, de talán az volt a rendező célja, hogy egy figyelemfelkeltő legyen egyáltalán Istenre. És azért az egész jól átjött ebből a filmből, hogy aki Istenhez tér, annak az élete valóban megváltozik. Kiderül, hogy ott valaki az új munkahelyén mindent elkövet azért, hogy őt kirúgják, és akkor lelepleződik ez az áskálódó munkatárs, ő pedig mit kér a főnöktől? Ne rúgj ki. Adj neki még egy esélyt. Mindenki megdöbben, és valóban a film egyik megrázó jelenete ez. A hívő ember, akit megaláztak, akit majdnem kirúgattak, ez a hívő ember az ellenségének a megmaradásáért jár közben. Mert megváltozik, mert szabadítást él át, mert új emberré lesz, testvérek. Tanúi vagyunk, hogy amikor ilyen helyzetbe kerülünk, a Szentlélek szól, jelez, hogy te most állj ki akár az ellenséged mellett. Könyörög érte, járj közben érte. Tanúi vagyunk. Ha éljük, bizony tanúi vagyunk, testvérek. Ez a rendeltetésünk, ez a célunk, hogy hirdessük bűnnel, kárhozattal, óemberi nyomorúságainkkal szemben csak egy szabadító létezik, akinek a neve is ezt hirdeti, az Úr szabadítója, magyarul Jézus. Az Úr szabadítója. Talán még megengeditek ide belefér, hogy olvastam egy teológiai tanártól valaki megkérdezte, hogy professzor úr, legyen szíves már röviden összefoglalni, mi a különbség a kereszténység és a többi vallás között? Így válaszolta a professzor, egy utazó váratlanul, hirtelen nem veszi észre, és belezuhan egy mély verembe, egy mély gödörbe. Arra megy Buddha, és azt mondja, tudod, mi a te bajod? A vágy. Az a te igazi bajod, hogy annyira vágysz élni, hogy vágyakozol kikerülni ebből a gödörből. Aztán arra megy Mohamed, mit mond neki? Azt mondja, hogy törődj bele, hiszen Allah így akarta, hogy beleess. Arra megy egy kínai bölcselő, és azt mondja, ha bölcsebb lettél volna, nem estél volna bele. Arra megy egy taoista, és azt mondja, ha gödör sötétje, és szenvedése ugyanolyan értékes, mint a világosság szabadsága. Yang Yin, lásd. És arra megy Jézus, és így szól, és így ezt tesz. Leszállok érted, és életem árán megmentelek, kimentelek a gödörből. Ez a különbség. A kereszténység és minden más vallás között. Az, amit így olvastunk a 25. versben. Én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Ezért, testvéreim, végül az övéi, az úréi bizonyságot tesznek. Az ő kezéből senki nem képes kiragadni minket. Cselekedeteit senki sem képes felülírni, sem ember, sem ördög, sem más. Pontosan úgy ér véget a történelem, ahogy ő jelezte előre, például a Máté 24-25-ben. Pontosan az vár ránk a halál után, amiről ő kijelentést adott Jézus Krisztus által a Biblián keresztül. Minden elmúlik egyszer, csak az Isten igéje, ígéretei az ő terve nem. Küldetésünk tehát, földi életünk célja világos és egyszerű. Tanúim vagytok. Legyünk tanúi, testvérek. Tanúi az ő szeretetének, megváltásának, szabadításának, örökkévaló előremutató terveinek. Legyünk tanúi. Tanúskodjunk róla szóval és szeretettel. Úgy, ahogy a nagy parancsolatban összefoglalta Jézus. Szeresd az Urat. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. és szeresd embertársadat, mint magadat. Így legyen. Ámen. Énekszóban feleljünk a hallott ígére, testvéreim, és énekeljük most a 397. dicséretünk harmadik versét, a 397. dicséret harmadik versszakát. Mondd minden népnek elveszett juháért, mit tett a pásztor? Imádkozzunk! Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy olyan egyszerűvé, világossá tetted életünk célját. Azt a küldetést, amire rendeltettünk, amiért az életet kaptuk, és különösképpen a megváltást, az új életet, a bűnbocsánatot és az örök élet ígéretét. Köszönjük, Urunk, hogy mindez a hétköznapokban megvalósítható, és megvalósítandó. Urunk, szeretnénk tanúk lenni valóban, tanúskodni arról, ahogy nap mint nap gondviselésedből élhetünk, tanúskodni arról, hogy a te megváltó áldozatod nélkül elveszettek volnánk, és a kározatba mennénk, tanúskodni arról, hogy csak te vagy szabadító, mert te valóban átformálod az életünket, győzelmet adsz, kísértések, bajok és félelmek között is. Tanúskodni arról, hogy egyedül a te terveid valósulnak meg, és a történelem forgatókönyvét te tartod a kezedben. Tanúskodni arról, hogy nincs más Isten, csak a te édes atyád, aki egyben nekünk is mennyei atyánk. Úr Jézus Krisztus, kérünk most, amikor úrvacsorához közeledünk, bocsásd meg, amikor másról szólt az életünk. Másról tanúskodtunk, önzésről, önszeretetről, félelemről, vagy éppen erőszakról, szeretetlenségről, saját egónk szeretetéről. Bocsásd meg, Urunk, amikor nem arra használtuk az életünket, amire adtad. Köszönjük, hogy itt most megállhatunk. Köszönjük, hogy újat lehet kezdeni veled, mert irgalmas és kegyelmes vagy, aki magadra nézel, nem ránk, aki kész vagy megbocsátani és örökre elfelejteni mindazt, amit értelmetlenül és rossz célokért tettünk. Kérünk, hajolj le hozzánk és ölelj át minket. És add, hogy amikor kimegyünk ebből a templomból, akkor valóban minden cselekedetünk tanúskodjon rólad, egyedül rólad. Köszönjük, hogy ez adod a te szent lelkedet, köszönjük, hogy ezen nem kell sem erőlködni, sem bölcselkedni. Köszönjük, hogy a te lelked vezeti a tiédet, és köszönjük az ígét, amely örökkévaló. Köszönjük, hogy a te ígédben eligazítasz, miről mit mondjunk, miről mi a véleményed, a gondolatod, a tanácsod. Így borulunk le előtted, és áldunk téged. És kérünk, tedd teljessé az örömünket. Kérünk, te adj igaz vigasztalást minden gyászolónak. Kérünk, mutasd meg a te szabadításodat betegeinknek, kórházi ágyon fekvőknek, otthon betegeskedőknek. Kérünk téged, légy ott a babát váró édesanyákkal, a magzatokkal, a kicsi emberi életekkel. Segítsd világra őket, akik még most készülnek előjönni. Áld meg, e magyar nemzetet, Urunk, amely oly magáért van, annyira büszke és dicsekszik saját magával sokszor. Hadd tanúskodjunk a te szeretetedről, és arról, hogy benned bízni jó, irgalmad örökké való. Így kérünk, áld meg határon túlélő testvéreinket, könyörüljél a háborúban szenvedőkön, könyörüljél azokon, akiket üldöznek és bántanak, sőt, akár megölnek a beléd vetett hitükért. Hadd imádkozzunk egymásért, kicsikért és nagyokért, szenvedőkért és örvendezőkért. Kérünk, Úr Jézus, hallgass meg, áldj meg, és maradj mindnyájunkkal. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, ami megmentő megváltónkban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen.